Sok szeretettel köszöntelek benneteket, folytatjuk a beszélgetést. Második vendégünk dr. Tiszeker Ágnes, a Magyar Anti-Doping Csoport ügyvezető igazgatója. Ha jól tudom, akkor mint családorvos dolgozott, vagy dolgozik is most?
Jelenleg is családorvosként dolgozom, az a főállásom.
Az a főállásom, jó. Nem tudom, hogy ön alapított ezt a Magyar Anti-Doping Csoportot. Ha igen, akkor mi volt ennek az oka, és ez az egész hogy megy, hiszen tudni kell, ennek be kellett ágyazódni a nemzetközi elvárásoknak megfelelően.
Így van, de hát azért a Magyar Anti-Doping Csoport előtt voltak előzményei a doping ellenőrzésnek Magyarországon. A mi időszámításunk az Athéni olimpiától kezdődik. Az Athéni olimpia az egy olyan megrázó volt a magyar sport számára a doping szempontjában az 5 pozitív esetével, ami után hát világosá vált, hogy ezt ott folytatni nem lehet, ami előtte volt. De egyébként előtte is volt doping ellenőrzés, én egészen régen, 90-es években kezdtem el még medikus koromban doping ellenőrként dolgozni, tehát addig is volt, de nyilvánvalóan sem a magyar szabályozás, nem, tehát a jogi háttér nem volt kellően megalapozva ehhez, sem a nemzetközi fordulatszámot nem vette fel az akkori ellenőrzés. Nagyon sok mindent csináltunk, meg próbáltunk, meg igyekeztünk azért, hát azért valamilyen színvonalon ezt, valamilyen elvárható színvonalon ezt végezni, de úgy tűnik, hogy ez nem volt elég. Akkor a Magyar Sportolmányi Társaság vette, sokáig állami feladat volt, volt régen OTSH, aztán gyermekifjúsági sportminisztérium, azt, tehát ezeknek a jogutódjai és csinálták ezt.
Melyik így megrázó volt? Bocsánat, nem
értettem. Az athéni olimpia.
Milyen?
Athén.
Pozitív, igen.
5 pozitív esetben.
2 aranyérem.
Így van.
Igen.
És 2 aranyérem. És akkor a Magyar Sporttudományi Társaság vette át, ez így kiszerveződött az állam alól, mint feladat, és a Magyar Sporttudományi Társaság csinálta, ők csinálták Athénig, és akkor Athén után nyilvánvalóan vált, hogy ez így nem jó, vagy ebben lépni kell, vagy ezzel valamit kezdeni kell, mert hát ugye ez meglehetősen sikertelen dolog volt. Hát minden, nem csak nekünk, az egész ország számára ez nagy probléma volt. Én az első megjelenésem, ugye minden évben van Lozánban egy világkongresszus, ahol hát illik az országoknak megjelenni, dopingellenes világkongresszus, és az első ilyen 2005-ben, tudom, engem oda kiállítottak, ott nem tudom én hány száz képviselő, meg sok-sok ország, és akkor most mondjam el, hogy Magyarországon miért államilag zajlik a dopingolás, és mit csinálnak a magyarok, hogy ők a világ doping nagyhatalma, így szólt a kérdés. Ami nekem az volt a megdöbbentő, hogy a világ ezt szűrte le belőle, hogy itt valami nagyon nagy baj van, és hogy gyakorlatilag megkérdőjeleztek mindenféle olyan sportsikert, ami nem biztos, hogy dopingolásnak az eredménye volt. És akkor nyilvánvalóan vált, hogy ez így nem jó, és ezen változtatni kell, és akkor elkezdtünk ezen dolgozni. Azt gondolom, az első nagy eredmény az volt, hogy egyáltalán lett jogszabály. Márpedig nem csak, hogy lett jogszabály, hanem ezt a jogszabályt kezdték komolyan is venni. Azért Magyarországon van olyan, hogy van jogszabály, de nem történik semmi ettől még. Ezt úgy kezdték komolyan is venni, aztán ezt a jogszabályt el kellett kezdeni harmonizálni a nemzetközi jogszabállyal, az is egy nagyon-nagyon fontos lépés volt, és ezt aztán el kellett jutni odáig, hogy ezt lebontva mindenki, tehát a sportolókig mindenkihez eljusson az üzenet, hogy ez van, és hogy ne dopingoljon, vagy hogy a dopingolásnak egészségkárosító hatása van. Ez nagyon fontos üzenet volt, ami előtte itt nem nagy hangsúlyt kapott, és ezt el kellett kezdeni, ezt fölvállalni, és erről beszélni. Meg arról is el kellett kezdeni beszélni, hogy a magyar sportolók ugyanúgy dopingolnak, mint a külföldiek. Ez is elképzelhetetlen volt Magyarországon. Aztán ez úgy alakult, és akkor úgy haladtunk ezzel előre, és most azt gondolom, hogy ez most már azért úgy benne van, legalábbis az e-sportban ez most már úgy benne van. Úgyhogy hát ugye közben volt egy pekingi olimpia, ami doping szempontjából lekopogom, mert ugye 8 éves szabály van, tehát 8 évig még bármikor elővehetik a mintákat és újra analizálhatják, de egyelőre úgy tűnik, hogy ezzel problémánk nem volt, és magyar sportolónak ott doping esete nem volt. És nem csak ez a kérdés, hogy doping esete volt, hanem az, hogy semmilyen fegyelmi vagy valamilyen szabálytalanság nem fordult elő a magyar csapat részéről Pekingbe. Ez nagyon fontos. Előtte azért nem volt ilyen egyszerű.
Lehet, hogy nem voltam eléggé figyelmes, amikor az elején tetszett említeni, hogy hogy került végül is ebbe a pozícióba, vagy ebbe a helyzetbe pontosabban. Tehát mi tehát családi orvosként dolgozott, de hát valahogy mégis.
Tehát dopingellenőrként dolgoztam a 90-es évektől kezdve, akkor a korábbi vezetője ennek, vagy szervezője ennek az egész dopingellenőrzések Magyarországon a Bakanek doktor volt. Míg annak idején, mikor orvostanhallgató voltam, akkor toboroztak dopingellenőröket, így kerültem bele. És aztán 2004-ben, az athéni olimpia után felmerült annak az igénye, hogy hát valaki olyat kellene erre a posztra, tehát a koordinálásra és a vezetésre valami olyan ember kellene, akinek van tapasztalata a doping ellenőrzésekkel kapcsolatban, de igazából új és azért még ezzel nem foglalkozott olyan mélyen, tehát nem került ebbe az egész helyzetbe, Athénbe bele, viszont hát legyen orvos, ez is egy fontos szempont volt, és akkor így esett rám aztán a választás, és így kerültem abba a helyzetbe, hogy ennek a szervezésével, vagy ennek az irányításával is foglalkozzam.
Jó, köszönöm. Na, akkor nekem az a véleményem, hogy a doping téma az egy igazi fából vaskarika dolog. Mégpedig elmondom azt is, hogy miért gondolom így. Egyre másra, és nagyon jó behatárolható időnként kiderül, hogy az 5 és 10 évvel ezelőtti amerikai sportolók, akik olimpiai és világbajnok voltak, atlétizáltak, mindegyikről kiderül, hogy dopingoltak. Ők bejelentik. Ugye hát mindenki gondolhatja, hogy nem 10 év múlva érett be benne az a gondot, hogy na hát hibáztam, mégis elmondom, ugye? Tehát nyilván valamilyen kényszer hatás alatt be kellett vallania. Akkor ott vannak ezek a kerékpárosok. A legnevesebbekről is kiderül, hogy mind doping volt. Na most ez valahol úgy gondolom, és ugye az egész itt megint pénzről szól, hogy bár küzdenek és harcolnak a doping ellen, de nem képesek azt mondani a sportvezetők, mert szerintem megint ott a saját bőrüket féltik, vagy a pénztárcájukat, hogy kérem szépen, ha valaki dopingolt, mert mi ezt tiltjuk, ha valaki el van kapva, akkor befejezte a sport pályafutását. Ehelyett mi van? Elkapják a Tour de France-on az X versenyzőt, megállapítják, mert ott a sportorvosnak a zsebébe 74 zacskónyi dopingot kiszedett a rendőrség, és akkor azt mondják, hogy hát egy év meg fél évre felfüggesztik. Na most hát ez olyan, mint a halász elkezd halászni, és akkor jaj, mennyi halat fogott, és akkor oda megy az X ember, és akkor visszadobálja a halakat a vízbe. Nem érzi, hogy ez valahogy így nem fából vaskarika?
Hát én orvos vagyok elsősorban, és nem jogász, úgyhogy én a büntetés részével nem foglalkozom. Az én szempontom az, hogy most már egyre több kutatás van, egyre több tapasztalat van azzal, hogy mennyire komolyan károsodik az egészsége azoknak a sportolóknak, akik tartósan valamilyen ilyen tiltott szert kapnak. Tehát mondjuk engem az kérdésben az izgat, hogy derüljön ki, hogy szembesüljön vele, hogy beszélni lehessen arról, hogy ebből baj lesz, hosszú távon lesz. Vagy nyilvánvalóan ez hozzákapcsolódik az, hogy az élsport mindig példát mutat a mondjuk a szabadidősportnak, vagy a társadalomnak, tehát az élsportot könnyű behatárolni, könnyű ellenőrizni, vagy könnyebb ellenőrizni, és nyilván ott lehet példát statuálni és büntetni. Most, hogy az egy elvi kérdés, hogy azért, mert valaki dopingolt, egy életre tiltsuk el a sportkarrierjét, de engem sokkal jobban izgatna az a kérdés, hogy ma már azt gondolom, hogy magányos dopingoló nincsen. Tehát ez régebben lehet, hogy volt ilyen, hogy hallotta, most az élsportról beszélek, tehát hallotta a haverjától, és akkor lementek a valamilyen piacra, és beszerezték, de ez ma már ez nem így működik. Tehát az igazán, az, ami az interneten kapható dopingszer, minden kapható egyébként, meg sok mindent be lehet szerezni, de az, ami kapható, az kimutatható is, és ellenőrizhető is. Itt a sokkal nagyobb probléma azzal van, ami pillanatnyilag még nem kimutatható, vagy kevéssé ismert az összetétel, amiről beszéltünk, beszéltünk itt az amerikai sportolókról, hogy a THG botrány annak idején azt mondták akkor, hogy körülbelül 10 évig használták úgy, hogy az ellenőrzésnek semmilyen információja nem volt róla, mikor is aztán meglett az összetétel, és meglett a tesztje, és hát akkor le kellett cserélni az egész atlétikai válogatottat. Ma már azért a doping ellenőrzés olyan egy-másfél évnyi távolságra van, lásd Tour de France, ahol azért jelentősen buknak. Tehát azzal együtt is, hogy számomra is elborzasztó, hogy hol tart ma az élsport, hogy gyakorlatilag nem lehet kijelenteni azt mondjuk egy olimpiai döntőbe, hogy ez így is lesz majd még 8 év múlva is, mert változhat az eredmény. Ugyanezt a Tour de France-ra is el lehet mondani, hogy nem olyan régen készítettem egy előadásra, és megnéztem az elmúlt 10 évnek a győztesei, gyakorlatilag nem volt köztük olyan, aki ne bukott volna meg, illetve aki nem bukott meg, az azért nem bukott meg, mert akkor még az a mondjuk szalvutamol nem volt rajta a tiltó listán, és jelentős mennyiséget mértek a szervezetében, de akkor az még nem volt tiltó listán. Tehát ez való igaz, hogy ma az élsport az hihetetlen pénzt költ a dopingolásra, még mindig több pénzt költenek a dopingolásra, mint a doping ellenőrzésre. Azon lehet vitatkozni, hogy ezt hogyan szankcionáljuk, tehát hogy valóban el kellett tiltani most egy életre szólóan, vagy pedig hát ugye azért könnyű egyébként egy életre szóló eltiltást kapni, vagy a második dopingvétség után egy életre.
Igen.
Tehát az első az, ami 2 év vagy 4 év attól függően, hogy milyen súlyosbító vagy enyhítő körülmények vannak, de a második dopingolás az egy életre szóló eltiltás, és vannak sportágak, súlyemelési sportág, ahol bizony például olimpián bukik, olimpián soha többet nem indulhat. Tehát azért vannak azért ilyen szankciók is. Igen, hát ezzel lehet gondolkodni, másrésztről viszont kemélő példa volt most a Fazekas Robi, aki ugye Athénban elvettek tőle egy aranyérmet, és hát a neve az egyértelműen valamilyen dopingolás vagy manipulációval kapcsolódott össze. Most aki azért nem volt könnyű a felkészülés Pekingre, ugye visszatért, a 2 év büntetés után visszatért, neki nem volt könnyű a felkészülés, mi is a nyakán lógtunk, de hát nem csak mi, hanem a nemzetközi szervezetektől kezdve mindenki a Robit akart, és a Robit ellenőrizte, és hát jó néhány doping ellenőrzése volt. Gyakorlatilag Pekingbe, ahogy meg, és kijutott Pekingbe, és kvalifikálta magát. Nyolcadik. De nyolcban, igen. Tehát, hogy ott volt? Hogy ott volt? És tényleg beszéltünk ezzel a finanszírozásról, nagyon nagy anyagi veszteség volt sok szempontból, neki nyilván a szponzor elment, ez a Lozánba, az a tiltakozás, meg bíróság elé fellebbezés, és a többi sok 10 milliós bukás volt, szerintem még most is tartozik a szövetsége felé, tehát biztos, hogy anyagilag sem lehetett egyszerű a dolog, erkölcsileg sem, meg úgy egyáltalán nem. Tehát visszajönni és így edzeni, úgyhogy tudta azt, hogy az egész világ gyakorlatilag alig várja, hogy a keze közé kapja, és állandóan ellenőrizni fogják. Leszállt Pekingbe a repülőgép, és azonnal, és a repülőtéren rögtön jöttek a doping ellenőrök, és számtalan ellenőrzése volt azóta is már. De ott volt, de visszatért. És legjobb magyar volt tulajdonképpen Igen.
Nem kimondottan dopinghoz, hát a dopinghoz tartozik lényegében, csak nem olyan formán, amit beszélgetünk, és ebben a végén nem is lesz kérdés, csak egy számomra nagyon megdöbbentő eset, hogy a NDK-s úszólányok, és igen. Akkor a jó múltkor hallottam a rádióban, hogy az egyik lány, aki nem tudom, hogy akkor nyert Európa-bajnokságot, világbajnokságot, nem tudom én, mit, ma férfi, szakálla van, teljesen férfias arca van és felesége. Tehát, hogy mire képes, ugye, és hát azok az NDK-s lányok igazából nem igen tudták, hogy a sportorvostól mit kapnak. Tehát, szóval valahol szörnyű. Tehát én sem tudok mást mondani, hogy aztán nyilván, hogy a pénz megváltoztatja az embert, és átveszi a gondolkodást a fejekben, vagy esetek kényszerítik, és ezt nagyon így idézőjelben mondom, rá hatást gyakorolnak.
Van ilyen is, olyan is, hogy nem tudja el, tehát azért nyilvánvalóan itt az, a mindenképpen foglalkozik a gyerekekkel, tehát itt a Harry Kriegerről beszélgetünk, egy súlylökő volt, Európa bajnok volt, olimpián indult, és a 13 éves korától kezdve anabolikus szteroidot adtak neki, aminek az lett a hormonális következménye, hogy gyakorlatilag átlőtték egy olyan állapotba, hogy már több tesztoszteron volt benne, mint egy férfiban, és hát nem is tudott aztán ezzel együtt élni, és át is operálták, nem is operálták, és most Andreas Krieger néven él, és hát nincs egyébként jó fizikai állapotban, tehát egy rengeteg szövődménye van, meg mindenféle anyagcserebetegségei vannak, beselégtelen, szóval nincs jó fizikai állapotban, de ő volt az, aki ezt fölvállalta, és kiállt, és elmondta, hogy 13 éves kora óta az akkori NDK sportvezetőitől, vagy hát az akkori edzőktől, meg az akkori vezérkartól, hát tudatosan és koncepciósan kapta az anabolikus szteroidokat, meg egyéb doping szereket.
Akkori vezérkar, hogy
tessék? Vezérkar. Tehát a sportvezetésre gondolok, tehát hogy most ez most mennyire politikailag, ez milyen ráhatás volt, azt én nem tudom meg, én ezt nem látok ebbe bele, de a Hegyi Krieger azt nyilatkozta, hogy hát, hogy ők ezt kapták, és ha úgy tetszik, kötelező volt szedni, és de fel sem merült ez, hogy ne szedték volna, de hozzáteszem, ez Magyarországon is így volt. Tehát azért ne legyen illúzió, tehát a sportkórháznak a dopping laborját valamikor azért hozták létre, hogy az anabolikus szteroidokat bemérjék és mérjék. Tehát akkor azt gondolták, mikor rájöttek arra, hogy az anabolikus szteroidok azoknak nagyon jó izomerőfejlesztő hatása van, és a teljesítményt nagyon tudja fokozni, hogy ilyen nagyszerű, és hogy a sport végre erre rátalál. Aztán sokkal később derült ki, hogy hát azért ez nem olyan nagyszerű, mert ennek számos súlyos és beláthatatlan következménye lesz. Úgyhogy hát ő volt az, aki ezt felvállalta, aztán még voltak egy páran sportolók, akik ezt elmondták és bevallották. Az, amit az előbb mondtam, tehát engem sokkal jobban izgat a sportolón kívül az, hogy ki adja neki, ki szerzi be, mit szereznek be. Tehát azért ma már laborok vannak. Amikor a Balkó labor megbukott a THG-val, akkor kiderült, hogy a Balkó labor a világ egyik legjobban felszerelt biológiai laboratóriuma. Nagyon magas színvonalú kutatásokkal és emberi erőforrással, és hihetetlen kísérleteket végeztek. Ma biztosan tudjuk, hogy genetikai kísérleteket végeztek már a volt NDK-ban. Tehát biztos, hogy sportolókat valamilyen génmanipulációval már próbálkoztak sportolóknál. Ugye azt mondják, hogy a jövő dopingszere a géndoping. Ezt biztosan tudjuk. Hogy mit tudnak erről a sportolók, ez egyébként egy jó kérdés. Erről nem szívesen beszél senki. Soha nagyon vizsgálat nem zajlott az ügyben, hogy mintha megbukott egy sportoló, akár a fazekas annus esetében, hogy honnan szerezte, ki adta, miért adta, stb. Ezekről ugye nem nagyon van információ.
Annus adja azt hozzá, mert ővel is kapcsolatban is volt.
Hát végül is ugyanaz.
Ugyanaz volt, igen. De a súlyemelők, tehát a Gyurkovics Ferenctől kezdve a többiekről is beszélhetünk, akkor ugye meg a súlyemelők is nem, hölgyem volt, tehát öt fiú volt, tehát ők három súlyemelő is bukott a téma, tehát ott is megkérdezhettük volna, hogy honnan, stb. Szerezték be, meg hát nyilván azt kell, hogy mondjam, és számomra szomorú, de valamilyen orvosi háttérnek is kellett ott lennie.
Hát igen, ezért gondoltam, hogy ez olyan fából vaskarika, mert vagy ez a rendszer úgy tud működni, hogy kell bele, hogy doping, hogy még jobb eredmények legyenek, akkor a televízióktól még több pénzt lehet levenni, meg még többen mennek ki, meg még nagyobb hírt lehet belőle csinálni.
Azt gondolom, ezek elvi kérdések, és ezen lehet vitatkozni, és ez nekünk is feladatunk, nézőknek, tehát aki leül a tévé elé, mert én nagyon komolyan gondolom, és ez lehet, hogy nagyon naivan hangzik, hogy őszintén szóval nekem tök mindegy, hogy most 81 méter dob, vagy 85 méter dob. Én azt látom, hogy a magyar fiú legyőzi a beloruszt, vagy az oroszt, és én az olimpiai döntőknél is ezt láttam, volt szerencsém ott lenni Pekingben, hogy igazából el sem jutott annyira az információ, hogy hány centinél tartanak, vagy hány másodpercnél tartanak, csak azt lehet itt látni, hogy a Usain Bolt sokat ráver a világra, és befutod a célba, és hátra néz, és annyival veri a többit, de hogy az most 9 egész valamennyi, vagy 8 egész, vagy 10 egész valamennyi másodperc, vagy ez ott a közösség számára ez ennyire nem derült ki. Tehát, hogy, de nyilvánvalóan a szponzor erre fizet.
Ez is egy konkrét emberek, hogy például Usain Bolt érdekelnek. Tehát, mert ugye nem kapták el.
Még nem kapták.
Majd 5 év múlva kiderül, bejelenti, hogy...
Még nem kapták el, igen, azt gondolom. Tehát a Usain Bolt Bár ő azt mondta, hogy a nagymamájának a titkos jamaikai csodalekvárja, titkos receptű jamaikai csodalekvárja az ami hát az ő felkészülését segítette. Majd meglátjuk. Ez egyébként szörnyű, hogy ma mindenki így áll hozzá, minden doping szakértő úgy áll hozzá, mondjuk egy olimpiai döntőhöz, hogy várjunk. Majd meglátjuk. Lehet, ott volt egy eredmény, ott kiosztották az érmeket, aztán már meglátjuk.
Az a tragédia kell, hogy például Usain Bolt is doping nélkül valószínűleg az első 8 volt lenne. Mint hogy a Fazekas is.
Fazekas Robi is az első 15-ben benne volt a világon, de hogy kilép 80 méter fölött.
Ha 15-ből 6-an doppingolnak, akkor esélye sincs, tehát muszáj neki csinálni.
Igazán. Így van, hogy Annus Adrián 80 méter fölött tudnak dobni 20-an a világon, de kiáll föl az olimpiai dobogóra, az ilyen pici múlik.
Hát az Annusnál annyira lehetett látni, ugye volt nekünk a Gécsek, a Kispalás, ezek elég nagyokat dobáltak, az Annus mindig 77-78 métereket dobott. Éveket, 5 éven keresztül. És akkor egyszer csak elkezdett 80 méter dobálni. Egyik évről a másikra.
Gyurkovics Ferenc ez ugyanez volt, hogy elkezdett, ő egy listán ott a tehetség volt a súlyemelésben, ezt mindenki elismerte, hihetetlen sok munka állt mögötte, és benne volt a világ élmezőnyében mondjuk a 20-ba. Aztán eljött az olimpia is, szerzett egy ezüstérmet. Tehát, hogy kiáll fel a dobogóra, az ilyen pici múlik. Na, arra szoktak rá segíteni.
Egyszer a vendégünk volt Kropkó Péter, igen, és ő azt mondta, hogy hát egyik évről, másik évre ugye versenyzett, és egyszer csak meglátta, mondok egy nevet, Jürgent, ránézett, és azt mondta, hogy tudta, hogy nem, akkor nem verheti meg. Mert látta a test felépítését, és tudta, hogy tele van dopinggal. És hát ugye kicsit a Phelps-et is ide tenném, mert hát azt sem hiszem, de jó, ne kanyarodjunk el erre. Hogy néz ki ma egy dopingvizsgálat? Tehát hogy működik az, hogy vannak úszók, vannak súlyemelők, stb. Tehát milyen rendszer alapján ki megy ki, mit kell ellenőrizni, mit kell bejelenteni a sportolónak, mi a feladata a dopingolást végző ellenőrnek, erről egy picit tessék nekünk mesélni.
A doping ellenőrzés az egy nemzetközi szabvány alapján működik, minden lépése szabályozott, tehát pontosan minden lépése le van írva, hogy mit tehet a doping ellenőr és mit nem, mit kell tenni a sportolónak és mit nem tehet meg, és minden egyes mozzanatról, pláne hogyha ettől a tesztkövetelménytől valamilyen eltérés van, akkor az jegyzőkönyvezni kell. Tehát igazából a mi feladatunk az ez, hogy a doping ellenőrzést úgy hajtsuk végre, hogy a nemzetközi követelmény előírja, és ha attól eltérést tapasztalunk, akkor azt nekünk regisztrálni kell, illetve vizsgálatra kell tovább utalni. Ez a mi feladatunk. Ez egy kicsit olyan bonyolultan hangzik, de hogyha azt mondom, hogy Kovács Ági ügy, akkor gondolom, hogy meg fogok világosítani egy picit a dolgokat, ami olyan szempontból fontos, vagy ide tartozik, hogy ott volt egy sportoló, és teljesen mindegy, hogy azt hogy hívják, vagy kicsoda, vagy hányszoros olimpiai bajnok, ilyen szempontból teljesen mindegy, nem tesz különbséget a szabályzat, akinek bizonyos dolgoknak meg kell felelnie. A legfontosabb, aminek meg kell felelnie, hogy mintát kell szolgáltatnia. Ettől eltérni nem lehet, Fazekas Robi. Tehát a mintaszolgáltatás az meg van határozva mennyiségileg, hogy mennyinek kell lennie. Tehát ott nincs alkalma mérlegelni, vagy nincs lehetősége mérlegelni a doping ellenőrnek, hogy a 25 ml az sok vagy kevés, az elegendő-e ahhoz, hogy bármit kimutass. Ez nem a doping ellenőr feladata. Ha elő van írva 75 ml, akkor annyi volt előírva, január 1-től 90 ml a minimum követelmény, akkor annyit kell produkálni. Ha ettől eltérés van, akkor azt regisztrálni kell, és jelezni kell, és el kell döntenie a fegyelmi bizottságnak, ami nem mi vagyunk, hanem a sportágnak a fegyelmi bizottság, hogy történt-e dopingvétség, vagy nem történt.
Ezt lehet tudni előre, valaki a szabályok.
Hogyne. Tehát ez abszolút
nyilvános. Esetnél a Kovács Ági abszolút tisztában volt azzal, hogy mi történik.
Hát annál is inkább, mert nem az első doping ellenőrzése volt, de az első doping ellenőrzése.
De mégis azt nyilatkozta, hogy ő nem tudta.
Hát most azért mondom, tehát igazából már ez mindegy, de ugye mit nyilatkozik, az az ő dolga. Én akkor is csak azt tudom mondani, hogy ezek nagyon pontosan szabályozott lépések, és ezt meg kell vizsgálni, ha a doping ellenőr hibázott, és hogyha elfogad 25 ml-t, akkor hibázik. Ha nem regisztrálja le, hogy elment a sportoló a helyszínről, akkor hibázik. Akkor őt kell felelősségre vonni. ha a sportoló hibázik, márpedig, hogyha nem fejez be egy mintavételt, vagy nem úgy viselkedik, ahogy számára a nemzetközi követelményben elő van írva, vagy nem elegendő mintát ad, lásd fazekasabbi, akkor őt kell megvizsgálni, hogy miért tette mindezt, megalapoz-e ez dopingvédséget, vagy nem. Ez nem a mi dolgunk. Ez a lépés pont hiányzott, itt, tehát ugye itt össze kell ülni egy fegyelmi bizottságnak, és ezeket a lépéseket meg kell vizsgálni, hogy mi miért történt, és aztán ő eldönti, hogy történt a dopingvédség vagy nem.
Mert a vég a kovácságig, hogyha nem vonul vissza, akkor igazából fejbe csapják, nem?
Vagy hát nem igazából ez mi nem volt teljesen tiszta, nem zajlott le rendesen a fegyelmi tárgyalás, de mondom, igazából ez ma már mindegy, ő visszavonult, ez megint csak az ő döntése, ő is azt mond, amit jónak lát a tévében, a médián, bárki, csak ezt lássuk világosan, tehát a doping ellenőrzés az nem annak a kérdés, hogy szubjektív a doping ellenőrzés, szereti a sportolót, vagy nem, vagy lelkesedik-e mondjuk az úszásért, vagy a súlyemelésért, vagy az atlétikáért, vagy pedig nem, hanem ez minden egyes lépés nagyon pontosan szabályozott. Hogy ki jelöli ki azt, hogy kit kell levenni. Van egy nemzeti dopingelés koordinációs testület. A magyar állam rendel bizonyos mennyiségű mintavételeket. Az olimpiai évben, tavaly évben 1300 mintavétel volt, idén 900. Ezt a 900 mintavétel nagyon pontosan meghatározzák, hogy mely sportágakra, hány százalékot, és milyen időszakban kell elkölteni.
Ez ki határozza
meg? Ez a Nemzeti Dopingellenes Koordinációs Testület. Ez egy olyan testület, amely minden sportköztestület, a MOB-tól kezdve, a FONESZ-ig, a paralimpiai sportágaktól kezdve, mindenki delegál egy tagot. És ez egy én nekem tanácskozási jogom van, de nem vagyok tagja ennek. Pontosan azért, hogy ne lehessen ezt befolyásolni. Tehát úgy tetszik, én ezt parancsba kapom, hogy ezek szerint az irányelvek szerint kell ezt a 900 mintavételt elkölteni a magyar sportolókat. Na most kik ezek a magyar sportolók, akik ebbe beletartoznak? Ezt úgy hívják, hogy nyilvántartott vizsgálati csoport, amire a kormányrendelet, mert van egy kormányrendelet, azt mondja, hogy minden olyan sportoló beletartozik, aki felnőtt, vagy felnőtt alatti első utánpótlás korosztály, aki nemzeti válogatott tagja, aki az országos bajnokság első három helyezettje közül valamelyik, és aki nemzetközi szinten sportol, és nemzetközi szinten, tehát nemzetközi versenyen indulhat. Ezek tartoznak bele. Ez 800-900 fő. Ezekre a sportágaknak a szövetségei tesznek javaslatot.
Tehát aki már egy nemzetközi versenyen indult, az...
Definíció szerint benne van. Ez az a kör, akikből válogatni lehet az államilag megrendelt mintavételek. Ez nem azt jelenti, hogy másokat nem lehet doping ellenőrizni. Tehát van olyan, hogy egy szövetség azt mondja, hogy ugye most ifjúsági olimpiára készülünk, az nincs benne a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályba, de mégis azt mondja egy szövetség, hogy nekem nagyon tehetséges ilyen 14 és 16 év közötti gyerekeim vannak, szeretném őket doping ellenőrizni. Tehát Magyarországon minden versenyrendszerben sportoló, valamilyen sportszövetség által igazolt sportolót lehet doping ellenőrizni.
És 18 év alatt akár van külön szabályra, tudja a szülővel valami.
Igen, ott a külön szabály az az, hogy amikor a versenyengedélyét megkapja, akkor a szülőt fel kell világosítani arról, hogy a gyermeke doping ellenőrzés alá vonható, és a szülőnek ebbe bele kell egyezni.
És ha nem egyezik bele, akkor nem foglalkoznak el, nem sportol a gyerek.
Így van, tehát semmi probléma, a gyerek lejárhat, edzhet, ahogy azt az előttem szóló mondta, bármit sportoljon kedve. Szerintem nem kell versenyrendszerben indulnia, és nem kell versenyre, és nem kell mondjuk a nemzeti válogatottnak a tagja lennie. Amennyiben a szülő ebbe beleegyezik, természetesen azért megfelelően értenie kell, hogy mi történik az ő gyerekével. Úgy ezt a gyereket lehet doping ellenőrizni, de mi még a doping ellenőrzések alkalmával arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy mindig legyen mellette felnőtt kísérő, tekintettel arra, hogy kiskor. Ez a külön szabálya.
És amit a Laci kérdezett, hogy mert most csak a pisilésre volt szó, de most már mióta van a vérvétel?
Vérvételek is vannak, így van. A Sydney olimpián volt először, hogy vért egyetlen néztek. Mi aztán 2005-ben jutottunk el oda, hogy most már tényleg profin vértve tudunk venni, mert most úgy értem, hogy a doping szempontjából tudunk vért venni, és analizáltatni is tudjuk. De igazából a növekedési hormonoknak a tesztje, tehát a kimutatásnak a tesztje, az a pekingi olimpia előtt júliusban érkezett meg, és lett akkreditált. de mi már a tavalyi évben is számos vérvételt végeztünk. És hát azért ezt tudni kell, nem beszéltünk erről eddig, de Magyarországnak nincs akkreditált dopinglaborja, tehát mi csak akkreditált dopinglaborral dolgozhatunk, nincs lehetőség más laboratóriumnak az igénybevételére, és akkor itt jön be az osztrák Bécs melletti Zebersdorfi Biológiai Kutatóintézet, és ez egy dopingellenőrző laboratórium is egyben, és náluk csinálják az analízis, vagy ők végzik az analíziseket.
Hogy kérdezek vissza, hogy például a súlyemelők között, vagy bármelyik sportágban, hogy ki lesz a következő, és mikor, az ki dönti el, és mennyivel az elhatár a vizsgálat előtt közdi X doping ellenőre, hogy oda ki kell mennie?
A menedzsmentje úgy néz ki a Magyar Antidoping csoportnak, hogy én vagyok az ügyvezető igazgató nyilván, de vannak tesztkoordinátorok, akik figyelik a különböző versenynaptárakat, figyelik azt, hogy ki van éppen edzőtáborban, ki készül valamilyen nagy eseményre. Nyilván például ez az olimpia előtt ugye nagyon egyszerű, mert pontosan lehet tudni, ki mikor utazik, kinek van felkészülési időszaka, ki van például magaslati edzőtáborban, például vérvételek szempontjából ez is nagyon-nagyon fontos, ki az, aki pihen, ki az, aki fogyaszt, az előbb beszéltünk a judóról, a birkózásról. Ezek nagyon fontos szempontok. Ezeket a koordinátoroknak figyelnie kell, és ez alapján, és az úgynevezett holléti információ alapján, amit viszont a sportolónak kell biztosítania számunkra, hogy mikor, hol lehet megtalálni, ez alapján határozzuk meg, hogy mely sportágakra fog most sor kerülni. Nyilván megvannak a névsorok, tehát hogy ki a nemzeti válogatott tagja, hogy kit fognak indítani az olimpián például. Tehát ezek a nevek, és akkor összepárosítjuk a sportágat a nevekkel, és nagyon kevés idővel a mintavétel előtt tudja meg a doping ellen. Tehát a doping ellen azt tudja, hogy mintavételre kell mennie, és mikor, de hogy ki lesz a sportoló, és ki a sportág, azt akkor tudja meg, amikor megkapja a kiküldetési nyomtatványát, tehát az indulás előtt mondjuk egy órával.
De mondjuk ez hogy néz ki? Tehát vannak, teszem fel, hárman, négyen, nem tudom én hányan, és akkor van 10 név, de mondjuk 4-re van lehetőség. Hát 4 vizsgálata. Igen. És akkor hogy érvelnek, hogy most miért ez legyen, miért amaz legyen, és akkor 3-2 arányban döntik, hogy akkor ez hogy néz ki ez a döntés?
Azért előbb-utóbb mindenkire sor kerül, pláne aki mondjuk egy olimpiára kijut, de mondjuk, hogy egyszerű legyen, tehát amikor mi elkezdtünk az olimpiai kerettel dolgozni, akkor voltak 4-500-an, tehát az volt a bő keret. Végül 174-en jutottak ki, ugye még utána lett a BMX, meg a más sportágokban, akit aztán mi sikerült utólag kijuttatni, de azokat is meg kellett nézni, és az volt a döntése a Nemzeti Doping és Koordinációs Testületnek és a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hogy minimum 4 doping ellenőrzésnek meg kell lenni, ez vegyesen vér és vizelet vételt jelentett.
Minden sportoló?
Mind a 174, minimum 4 doping ellenőrzésen kellett
átesni.
2008-ban.
Itt Magyarországon.
Magyarországon, így van. Ami őrületesen nagy és nagy kapacitást igényel.
De ezen felül a nemzetköziek is volt, hogy ide jöttek, ugye?
Volt olyan is, igen. Egyébként a nemzetköziek ide jönnek, az úgy zajlik, hogy nem jönnek ide, hanem minket küld a nemzetközi szervezet. Egyébként jöhetnek, és ez is, én azt gondolom, hogy a mi munkánknak a, hát nem jó szó talán az, hogy dicsérete, de hagyd mondjam így, hogy régebben ez nagyon nagy divat volt, hogy ide jöttek külföldről, tehát osztrák, holland, svájci ellenőrök jöttek, és ellenőrizték a magyar sportolókat. Ma már erre nem nagyon van példa, de elvétve előfordul, de igazából elfogadják azt, hogy mi ellenőrizzük, szabályszerűen zajlik, a kódexnek megfelelően, pártatlanul, és elfogadják ezeket az eredményeket. De én azt gondolom, hogy ez egy ország nemzeti dopingjel szervezetének ez egy dicséret, ha úgy tetszik.
Jó, kérdés.
Én azt szeretném megkérdezni tulajdonképpen, hogy tehát megpróbálok 3 kérdést feltenni, de röviden. Az egyik az, hogy milyen módon szerzik be ezeket a dopingokat, tehát ezt a szer. A másik pedig az, hogy ezt titokban csinálják, vagy valami ilyesmi, mert már én is gondolkoztam ezen. A harmadik, hogyan tudják, gondolom, hogy a vizelet alapján tudják megállapítani, A negyedik kérdésünk csak annyi, hogy megtagadhatja ez a sportoló, mert sajnos már ilyet is hallottam, hogy megtagadják ezt a dopingvizsgálatot.
Hát kezdjük akkor a végéről. Tehát meg lehet tagadni a doping ellenőrzést, de annak következménye van. Tehát lehet azt mondani, hogy én ezen nem óhajtok részt venni, és én ezt nem csinálom végig, vagy nem szolgáltatok mintát, vagy itt abba hagyom és hazamegyek, de ezeknek mind következménye van. Gondoljunk akár a közelmúltban a sakk olimpiára, ahol egy Ivancsuk nevezetű ukrán sportoló nem ment el a doping ellenőrzésre, és bármilyen furcsa, meg az ember mosolyog, hogy sakk olimpia, meg atyaisten már ott is dopingolnak. Igazából nem derült, hogy dopingol vagy nem dopingol, nem ment el, ez dopingvédséget megalapozó magatartás.
Hiszen a következmény pontosan ugyanaz, mint hogyha...
Ez egy jó kérdés, hogy mi értelme van, de hát az volt a kérdés, hogy megtagadhatja, megteheti, de következménye van. Következménye van, tehát erőszakot alkalmazni senkivel szemben nem lehet, nem is fognak a doping ellenőrök, elmehet, de annak egy jegyzőkönyv, egy fegyelmi tárgyalás, és hát ott bizony el kell mondani, hogy ezt miért tette, és vállalni kell ennek a következményeit. Igen, a mintavételeknek egy része az vizelet, ez volt a harmadik kérdés, egy része vér, a kettő nem helyettesíti egymást, mert mondjuk a hormontermészetű dopingokat, például a növekedési hormont, vagy a vérparamétereket, EPO készítményeket, ezek mind a növekedési hormon és az EPO is fehérje természetű anyag, ezeket vérből nagyszerűen ki lehet mutatni, növekedési hormon pillanatnyilag csak vérből néznek. Tehát a kettő nem helyettesíti egymást, a vizelet viszont hosszú, mint a vesz egy méregtelenítő szer, hosszú ideig kimutatható a tiltott anyag a vizeletből, tehát például egyes anabolikus szteroidokat 6 hónapra, 7 hónapra visszamenőleg is ki lehet mutatni, úgyhogy az pedig elsősorban a szteroid típusú dopingszerekre, vagy a stimulánsokra, kábítószerekre nagyon alkalmas anyag, úgyhogy ott pedig vizeleteket nézünk, de hát van olyan, akinél mind a kettő, tehát az is bőven elképzelhető, hogy valakitől vizeletet is vesznek, és vért is vesznek tőle. Mi volt a második kérdés?
Hát a doping beszerzésére kérdezett.
Hát ez egy nehéz kérdés. Erre nem mindig rendelkezem megfelelő információval, de hát hogy mondjak azért néhány dolgot. Az egyik az, hogy azért az országhatárokon sok minden átjön, tehát néha a VPOP megkeres minket, hogy találtunk egy autóba több ezer tablettát, amin semmilyen jelzés nincsen. Volt már olyan, amit bevizsgáltattunk, és hát bizony mondjuk anabolikus szteroid volt. Tehát azért ez a fekete piac, ez jön, vagy a fekete piacon ezt be lehet szerezni. Beszéltem a szerb kollégákkal, mert a Szerbia most nagyon, hogy beszéltük, hogy sok pénzt költenek a sportról, sok pénzt költenek a doping ellenőrzésre is, és mondta, hogy valahonnan a Vajdaságból szerezte, most megbukott egy sportolójuk, és a Vajdaságból szerezte be a sportoló a valamilyen magyar kapcsolattal, és Magyarországról hozták át a dopingszert. Tehát biztos, hogy a határon nagy a mozgás, és hát át lehet juttatni bizonyos szereket. Az mindenképpen jó, hogy például a VPOP vagy a hatóságok ezzel foglalkoznak. Mi nem vagyunk hatóság, tehát ez nem a mi dolgunk. Az van a világnak néhány olyan ország, ahol büntetőjogilag szabályozzák a doppingolást, vagy a doppingterjesztést. Például Olaszországban, ahol doppingolásért 3 évig terjedő szabadságvesztést lehet kapni, doppingterjesztésért vagy eladásért 10 évet lehet kapni, börtönbüntetést. Na most ott a csendőrség az olaszoknál, például nem lehet, hogy a torinói olimpián olyan nagy, téli olimpián olyan nagy szaladgálás volt, meg autós üldözés is, ilyen mindenféle filmbe illő jelenetek voltak. Ott az osztrákoknak volt jó néhány pozitív esete, mert hogy hát ott bizony becsukják az embert, és a csendőrök jöttek, és hajnali 3-kor házkutatást tartottak az osztrák sportolóknál, és hát úgy, ahogy van egy szál alsó neműbe kivezényelték őket az udvarra, és hát átkutatták a szállásokat, a ruhákat, a mindent.
Tegyünk hozzá, hogy utoljára recsken csináltak,
igen,
a ruhákon és az Auschwitzban.
Ne keverjük.
Igen, de nem biztos, hogy szerencsés ezt belekeverni, de egyébként azzal egyetértek, hogy ez a mi fülünknek nem úgy hangzik, mint az angol szászoknak. Tehát mondjuk a világkongresszuson büszkén kiálltak a nagy doping ellenőrző nemzetek, akik nagyon-nagyon sok pénzt, sok dollármilliót költenek erre, az ausztrálok nagyon vezetnek ebbe, ahol ahol például internetrendőrség figyeli a sportolóknak a levelezését, és hogyha bármilyen olyan összefüggést találnak, hogy mondjuk egy táplálékkiegészítő boltban valamilyen gyanús dolgot rendel, akkor lecsapnak, hogy Ausztráliában pontosan lehet tudni, hogy mondjuk a Sydney olimpián ott a személyzet fel volt arra készítve, hogy a szállásokat átkutassa, a szemeteseket minden nap átvizsgálták, és jelentést írtak róla, hogy a különböző nemzeteknek a szállás helyén mit találtak a szemetesbe, és voltak ampullák és injekciós tük, és ez mi volt, vagy hogy volt egy világjátékok, vagy nemzetközösségi játékok, ahol a súlyemelő lánynak a Piperec utcai között találtak valami gyanús dolgot, amiről később kiderült, hogy egy fogfehérítő por volt, de addigra már bejárta a világsajtot, hogy doppingoláson kapták XY súlyemelőt. De erre az ausztrálok borzasztóan büszkék, és hagyd mondjam el, hogy ők minden egyes ilyen kongresszuson elmondják, hogy 1 millió ausztrál dollárral tudták a költségvetésüket úgy csökkenteni, miközben megduplázták a pozitív eseteinek számát azzal, hogy a rendőrséggel együtt csinálják, és figyelik, és abban a pillanatban házkutatás, és kiszáll a rendőrség, és vám is pénzügyőrség, és a többi. Az angolok nagyon büszkék arra, és szintén mindig el szokták mondani, hogy van egy zöld szám Angliában, ahol ingyen lehet telefonálni, és bejelentést tenni bárkire a csapattársa közül, hogyha valaki úgy érzi, hogy a másik ezt, vagy azt szed, vagy ezzel, vagy azzal összefüggésbe lehet hozni a nevét, és hogy hát ott mindig elmondják, hogy nem tudom én hány ezeren éltek is már ezzel a lehetőséggel. De az amerikaiak is ugyanígy büszkék arra, hogy mondjuk az atlétikai válogatottnál hát ott volt néhány eset, ahol a sportoló tanúvallomása alapján lehetett eltiltani a másikat. Tehát nem volt pozitív minta, hanem egyszerűen egy tanúvallomással el lehetett tiltani a másikat. Tehát a Marion Jones ügy is ugye ebből bukott ki, hogy ott a volt férjel, meg a jelenlegi férjel ott egymásnak különböző üzengettek a bíróságon keresztül, és tanúskodtak, aztán később kiderült, hogy Marion Jones hamisan, és ezért kapta ugye a 6 hónap börtönbüntetést. De dopingkérdésből borult ki az egész dolog. Tehát, hogy ez, és visszatérve az eredeti kérdés, hogy valóban ez az én fülemnek is egy picit riasztóan hangzik, és mondom, mi orvosok vagyunk, és nagyon nem szeretnék valamilyen ilyen, hát nem tudom, nem jó szó azt mondani, hogy besúgóhálózatot fenntartani, de elfelé megy a világ. És az új kódex, ami 2009. elsőjével lépett érvénybe, az bizony azt mondja, hogy ha együttműködő egy sportoló, mondjuk dopingoláson kapnak egy sportolót, és ő együttműködő, és az együttműködő az azt jelenti, hogy tanúskodik a sporttársával, edzőjével, bárkivel szemben, akinek tudomása volt arról, hogy ő ezt szedi, vagy beszerezte neki, vagy segítette, vagy bármi módon tudott a dologról, akkor 75%-ával lehet csökkenteni a büntetését.
Ez a vádalkú.
Ez a vádalkú, igen. Most ez nekünk itthon Magyarországon furcsa, idegen, talán riasztó is, és akkor itt kapcsolódhatunk ahhoz, amit az előbb mondott. A világ e felé megy.
Jó, következő kérdés.
Mindig változnak a szabályok, hogy most ha jól hallottam, csak azt kérem, hogy mondja, hogy előtte mi volt és most mi van. Mert ugye előzőleg az volt, nem olyan régen változott meg, ha jól tudom, hogy ez a nemzetközi ellenőrzés, tehát hogy szóltak, és hogy talán, hogy bármikor rendelkezésre kell állni, és szerintem egész értelmes volt, ha jól hallottam, hogy most az van, hogy minden nap meg kell adnia 1 órát.
Így van. Ez változott a legnagyobbat, és ez mindig nagy érzelmi töltettel kísérik a sportolók, és mindig nagy botrányt kavar. Ez a bizonyos whereabouts, hogy hol léti információ. Hozzáteszem, az én véleményem az, hogy az, ami a Peking olimpia előtt volt, az valóban tarthatatlan helyzet volt. Tehát ez a 2 órás bontásban megadni, hogy ki merre és hol van, ez nem. Akkor ugye meg kellett adniuk gyakorlatilag a 24 órára lefedve, hogy merre tartózkodik. Tehát lehetett szabad ideje, meg lehetett szabad programja, de azt meg kellett nevezni. Ez megint olyan, hogy ez változhat, ez én magam sem tudom, hogy mondjuk
3 hónapra
előre. Igen, persze lehetett rajta változtatni.
Meghalt a nagymama?
Hát igen, tehát ezek nem nagyon voltak a rendszerbe belekalkulálva, és ettől a dolog tarthatatlan volt és kezelhetetlen. De ez változott. Pontosan azért, mert ezt azért be kellett látni, hogy ez így nem észszerű. ez változott, és most az új szabályzat az azt mondja, hogy meg kell adni a sportolónak az edzés helyét, az edzés idejét, az edzőtábort, a versenyt, tehát akkor, amikor valamilyen edzés programja van, illetve ha van olyan, amikor ezeket nem tudja biztosítani, mert pihen, mert utazik, mert nincs edzése, vagy valami egyéb ok miatt, de aznap is minimum egy óra rendelkezésre állásidőt kell biztosítani. Ezzel együtt is nagy vihart kavar ez a dolog, már a profi teniszezőktől kezdve, ugye a Williams lányok, akkor az UEFA tiltakozott, a focisták tiltakoztak, hogy ezt nem tudják megadni, személyiségi jog, miért kell az ő életükbe ennyire beleavatkozni. Csak úgy lássuk a két oldalát a dolognak. Tehát egyrésztről biztos, hogy ez sok kényelmetlenséggel jár, és azt le kell mondani, hogy nem könnyű mai sportolónak lenni. Ez egészen biztos, hogy így van. De mi értelme van ennek, hogy meg kell ezt adni? Tehát azért én nagy bujkálásokra emlékszem, meg nagy külföldi edzőtáborozásokra, hónapokig tartó eltűnésekre emlékszem. Nem olyan régen jártunk Bulgáriába, egy kis hegyi edzőtáborba, és súlyemelőket kerestünk, tehát egy tök más sportágat kerestünk, de úgy képzeljék el, hogy ez a kis hely, ennek egy helyrajzi száma van, és amikor a bolgár nagykövetségen próbáltam nyomozni, hogy mégis mi lehet a cím, és hogy fog oda jutni az ellenőr, akkor azt a felvilágosítást kaptam, hogy a Rila és a Rodope között valahol félúton megtaláljuk ezt a kis edzőtábor. Na most ebben a...
Szamára fel lehet menni.
Gyakorlatilag egy helyi vezető segítségével úttalan utakon és mindenféle jelzés nélküli kis hegyi utakon feljutottunk ebbe az edzőtáborba, ami egy rendkívül jól felszerelt edzőtábor, és a teljes francia úszóválogatott ott edz. Vajon miért?
Bernard világcsúcsot is úszott.
Igen. Sajnos nem őket kerestünk. Nem erre szólt a megbízatásunk. Tehát azért nagy eltűnések, nagy bujkálások és nagy meg nem találások vannak. Ezeknek azért mind oka van. Tehát nem véletlen, hogy a holléti információnak az a lényege, hogy a sportolóról mindig lehessen tudni, hogy merre jár, és ha kell, akkor meg is találja a doping ellenőr. Az legenda egyébként, hogy a, nem tudom, feltétlenül cél lenne az, hogy a magánéletébe zargassák. Sok mindent lehetett olvasni a magyar sajtóban, hogy az egyiket a keresztelőn, a másiket valamilyen szörnyű haláleset kapcsán. Ez legenda. Tehát ez semmiképpen nem cél. Én ezt nagyon komolyan mondom, hogy nem gyakran megyünk lakásra, akkor megyünk a sportoló lakására, ha egyébként semmilyen más helyen nem találjuk meg. De az is igaz, hogy a másik oldalt is azért egy picit megvilágítsam, hogy mondjuk Montrealból nézve, hiszen a WADA egy montreali bejegyzésű, montreali székhelyű szervezet. Montrealban az olyan egyszerűnek látszik, hogy a gyönyörű edzőhelyen ott vannak a sportolók, és mondjuk este 10-től edzenek a jégkorongozók. Magyarországon ez nem így van, tehát voltunk úgy, hogy lementünk a mondjuk az edzőhelyre, a judóterembe, és kiderült, hogy mivel nem lehet fűteni, és szörnyű körülmények vannak, szerencsétlenek, kénytelenek voltak átmenni egy másik helyre, és hosszasan kellett nyomozni, hogy hol vannak. Na most ide jön a nemzetközi ellenőr, és azt mondja, hogy itt van a holléti információ, itt kell lennie, nincs itt, vár két órát, viszont látásra is kitöltötte a sikertelen mintavételt, és kapott egy sárgalapot, ha úgy tetszik a sportoló. Tehát nyilván mi próbálunk azért a magyar viszonyokhoz alkalmazkodni, mindenképpen próbálunk kommunikálni, mindenképpen próbáljuk a sportolót megtalálni, de nem véletlenül ennek az egésznek az előreben nem jelentett vizsgálata a lényege, mert hogy az mérhetően sokkal hatékonyabb, mint amikor fel lehet rá készülni, és lehet tudni, hogy mikor jön a doping ellenőr, és hogy mondjak még egyet ezzel kapcsolatban, csak úgy kicsit ugye elrettentésű vagy olyan érdekessége ez is a dolognak, hogy az egy óra, van olyan szövetség, például a Nemzetközi Atlétikai Szövetség, aki azt csinálja, hogy kiküldenek egy ellenőrpárt a sportolóhoz az általa megadott egy órában, és kiküldenek egy ellenőrpárt ezen kívül. Na most volt olyan sportoló, hogy az megadott egy órában negatív mintát produkált, és majd amikor két óra múlva, mint egy véletlenül leszették az edző pályáról, akkor utána meg pozitív lett a mintája. Tehát ennyit tesz az, hogy tudja és készül. Nem Magyarországon volt, hála Istennek, de ennyit tesz az, hogy tudja, hogy abban az egy órában jöhet. Ja. Nem. Tudta, hogy az egy órában jöhetnek, teljesen tiszta volt, és néhány óra múlva teljesen váratlan, ugye nem számított rá gondolván azt, hogy na ezek ma már nem jönnek, És mégis jöttek, és azért hozzáteszem, hogy mondjuk egy epokészítmény...
Valami egy nap alatt kiül.
48 óra az epokészítmény ülés ideje, 36 óra a növekedési hormoné. Tehát órákról beszélünk.
Én is szeretném kérdezni. És miért volt, hogyha valaki volt?
Ez egyébként mindig egy fontos kérdés, és ez mindig minden olyan társadalmi megmozduláson felmerül, és fel szokták nekem kérdezni. Nekem könnyű erre válaszolni, mert én orvos vagyok. Tehát nekem volt olyan, és most nem sportolóról beszélek, olyan paciensem, aki tudom, hogy edzőterembe jár, meg is mondja, el is mondja, nem él sportoló, nem igazolt sportoló, és különböző ilyen növekedési hormon, meg tesztoszteron kúrákat kap, és akkor bejön, és mérhetetlen a vérnyomása, és egekben van a cukra, és borzasztó rosszul van, és akkor én mindig felteszem a kérdést, hogy na drága, akkor most mit szedtünk, és akkor ő hozza a kis listáját, és rimánkodunk, és reménykedünk, hogy hamarosan kiürül. Tehát nekem erre könnyű válaszolni, én azt gondolom, hogy lehet, hogy jól lehet modellezni azt, hogy milyen folyamatok zajlanak egy emberben, mert ezt megtanultuk az egyetemen, meg biológia órán, hogy mik azok a folyamatok, amik az emberi szervezetben zajlanak, igazából fogalmunk sincs róla, hogy egyénre lebontva mi ezekre hogyan fogunk reagálni. Tehát gondoljunk például az alkoholra. Tehát van, aki éveken át jelentős mennyiségű alkoholt képes tud elfogyasztani, hogy nem lesz alkoholbeteg, vagy nem az alkoholbetegség szövődményeibe fog belehalni. És van olyan, akinek sokkal kevesebbet, vagy sokkal kevésbé nagy gyakorisággal kell ezt elfogyasztania, és mégis alkoholbeteg lesz, vagy szenvedélybeteg lesz, és mégis mondjuk az alkoholbetegség szövődményébe fog belehalni. Nem tudjuk, hogy hogyan fogunk reagálni ezekre a szerekre. Itt egészséges szervezetekről beszélünk. A beteg szervezetbe is nehéz megjósolni, de ott nincs más lehetőség. Tehát mondjuk EPO készítménye. Az Európai Unióban volt egy kutatási program, ahol az EPO-t vizsgálták, és EPO készítmény, ami egyébként egy életmentő készítménye és egy csodaszer veseelégtelen betegeknek, olyan betegeknek, hogy nem működik a veséje, hiszen az EPO-t a vese termeli normál körülmények között, de olyan betegeknek adták, akik krónikus veseelégtelen betegek voltak, és EPO hiányok volt, és ezeknek adtak EPO-t, és le kellett állítani, ez egy abszolút orvosi kísérlet volt, semmi köze nem volt a dopinghoz, le kellett állítani, mert azt találták, hogy annyira megemelte a szívérrendszeri betegségeknek, vagy nehogy Isten a tumoros betegségeknek a számát, hogy le kellett állítani, és ma az az ajánlás, hogy annyi EPO-t szabad adni, még egyszer mondom, olyan betegnek, akinek nincs EPO, vagy minimális EPO termelése van, hogy még ne kelljen vértranszfúziót adni neki, ennyi EPO-t szabad adni. Ehhez képest ma egy élsportoló, akit EPO-t, mondjuk egy kerékpáros, aki EPO-t kap, az ezeknek a mennyiségeknek a sokszorosát kapja egy olyan szervezet, akinek van normális EPO, mérhető normális EPO termelése.
Nem mondom, akkor a logikus, hogy ahogy a NASA-nál az űrhajós elkészíti, nyilván őket is vizsgálják, hiszen tudtam, hogy csomószer a NASA-tól jön, meg technológiai fejlesztés, itt is a sportolóknál nagyon tudatosan felkészítjük, megmondjuk neki, hogy milyen kockázatokkal jár, de egyébként egyénre szabottan a lehetőségek határáig dopingoljuk.
Igazából itt most már azért azt gondolom, bekapcsolódik a sportnak a szemlélete is, hogy a sportban mindig azt mondjuk, az esélyegyenlőségre törekszünk, hogy az esélyegyenlőségre kell.
Hát ez egy 100 éve van, korábban nem nagyon volt.
Hát, de mondjuk 100 éve erről beszélünk, és ez ma valamiért egy fontos szempont. Én sokat utazom a világban, sokféle országba járok. Az erős sportok, azok a tőlünk keletebbre fekvő országban borzasztóan népszerűek. Tehát ott nekem volt szerencsém látni a kazak olimpiai bajnokot, az otthon nemzeti hős, tehát otthon ő minden. Hát ha beszéltünk az előbb a kitörési lehetőségekről, ez mondjuk Oroszországban, Fehér Oroszországban, stb. Tehát a keleti országokban, ez nagyon nagy dolog. Ez nagyon nagy dolog. Tehát van Oroszországban, láttam olyan edzőtábor, ahol 6 éves korban elviszik a gyerekeket, többet a szülő nem látja, legfeljebb levélben érintkeznek, és ahogy mit eszik, hogy mit fog tanulni, hogy mivel szórakozik, hogy mit fog sportolni, azt mind ott határozzák meg, és mint egy ilyen zárt burokban él, és ez egy olyan lehetőség, amitől ő nagy ember lesz, amitől ő rá büszke a falu, a szülei, mindenki, ez egy nagyon nagy lehetőségként. Na most visszakanyarodva a dopingoláshoz, tehát nem lesz esélyegyenlőség a dopingolásban sem, hogyha engedjük és azt mondjuk, hogy mindenki azt szed, amit akar. Hát nyilván lesznek olyan helyek, ahol sok pénzt költenek rá, és jó minőségű szereket fognak adni, vagy olyan szereket, amire azért hát megpróbálják minél inkább minimalizálni a mellékhatásokat, és lesznek olyan országok, vagy lesznek olyan helyek, ahol erre nem olyan túl sok pénzt fognak költeni, hiszen van ember bőven, mi történik? Most elhullik egy, hát előlép majd még egy. Tehetség van bőven, emberanyag van bőven, igazából nincs ennek akkora nagy veszélye, mondjuk így. Na most akkor innen, ez megint azt mondom, hogy könnyű helyzetben vagyok, hogy számomra, orvosnak ez elfogadhatatlan.
Na, miért is?
Hát én nem gondolom.
A nigériai beteg gyerekeknek a sorsát Budapesten a 14. kerületből megsirathatjuk, de tenni nem tudunk érte. Tehát most pont az a probléma vele, hogy a sport igazságtalan, minden szempontból igazságtalan. Van magas, van alacsony. Van gyors, van lassú. Van annak olyanok, akiket fel tudnak készíteni doping nélkül, van akiket nem. Vannak gazdag országok, vannak szegények. Vannak, akik nehéz sorból jönnek, akiket a segítőnek. Ez a sport tele van igazságtalansággal.
Igen, de
és ezek közül egyet megpróbálunk kivenni. Azt mondjuk, hogy az orvosi felkészítés egy bizonyos fázisát, mert nem az összeset, bizonyos fázisát korlátozzuk, és azt mondjuk, hogy akkor most erre dollármilliárd.
Igen, de majd amikor összeesik a pályán a focista, igen? És nem lehet újraéleszteni, és úgy hal meg, hogy 24 éves, és gyakorlatilag a kezük között meghal, és semmit nem tudnak érte tenni, akkor ki fogja azt mondani, hogy hát bocsánat, ön abba néhány százalékba esett bele, hogy igazából a sport kegyetlen, és a sport veszteségekkel jár. Akkor ez ki fog, vagy annak az 50 éves súlyemelőnek, aki kezelhetetlen diabétesze cukorbetegsége van, és biztos, hogy nem lesz 55 éves mondjuk. Annak ki fogja azt mondani, hogy mert azért, tehát nekem saját betegem van, aki azt mondta, hogy nem egyezett bele egy műtétbe, nagyon nem egyezett bele, leírta, stb. Elmondta, minden volt sok tanú előtt, majd amikor kiderült, hogy most már nem lehet várni, és életmentő műtét, és mégis megoperálta, akkor eljött hozzám, és azt mondta, hogy de hát miért nem mondta, hogy ebből ez lesz? Mondom, de én mondtam, hát itt van, leírta, aláírta. Miért nem volt erőszakosabb? Hát maga az orvos.
De Ámos, pontosan ez a kockázat mindenben benne van. Tehát pontosan ez a lényeg a történetnek. Innentől kezdve azt vizsgálja, amikor összeesett és megkapta, azt tudja vizsgálni. Hol történt, hogy megkapta a felvilágosítást, tudatában volt-e minden információnak, ő hozta meg a döntését, kényszerítették, és itt tovább. Minden más esetben.
Oké, én ezt nem szeretnék asszisztálni. Tehát ha ez így lesz, legyen így, nem kell meghozni.
Csak kérdezem.
Mondom, ez. Tehát ez valóban ez egy elvi kérdés, ezt el kell dönteni. Az egy fontos kérdés, hogy kell-e doping ellenőrzés, hogy tiltsuk-e a dopingot. Mondom, nagyon sokszor felmerült ez. Az sem titok, hogy mondjuk Frenkel tanár úr, aki egy elég nagy név, és tényleg minden tiszteletem az övé, és nagyon-nagyon sok mindent tett a sportért. Ő maga mondta azt, hogy egy kis EPO az csak megvéd, egy kis oxigént ad, és hát megvéd, vagy segíti, hogy mondjuk 220 kilométer tudjon hegyen fölfelé két hétig kerekezni az ember, vagy egy kis anabolikus szteroid az megvédi a súlyemelőt attól, hogy ne szakadjon el a mellizma, és különböző sérülésektől. Ezt ő maga mondta, tehát ebben semmi titok nincsen, ezt ő sokszor nyilatkozta. Ez egy álláspont, ezt végig kell gondolni. Lehet ebből az irányból megközelíteni. Én ezt nem osztom, mondom, ha ez így lesz, lehet így, de akkor mi nem kellünk hozzá.
Végig volt az otthon?
Frenkel professzor úr.
Csak hát úgy gondolom, hogy a sport az igazából nem arról szólna, hogy különböző hajzószerekkel még mennyire lehet tuningolni, hanem hogy mennyit képes magából kihozni egy-egy ember. Tudom, hogy ez már úgy a mai világban idejét múlt elgondolás, de igazából ez a sport.
Nem idejét múlt, csak ma nem ilyen a sport.
Igen.
Hagyj mondjam a másik végletet, mert szerintem a másik véglet meg az, mert olimpiát szerintem meg lehetne oldani. 6 hónappal előtte esélyegyenlőség. Aki olimpián szeretne indulni, 6 hónappal előtte oda bevonul, ugyanabban a szobában laknak, ugyanazt eheti, ugyanazt állog, és ott 24 órás felügyelet van, ott garantáltan nem lesz doping,
Ezt csinálták az ókori olimpián. Az ókori olimpián, most pontosan nem emlékszem, hogy mennyi idővel előtte, de meg kellett érkezni. Teljesen mesztelenül érkezett a sportoló, tehát úgy vonulhatott be a táborban, nem érintkezhetett se családtaggal, se falubelivel, se senkivel. Központilag mindenki ugyanazt
tehát
az ételt
kapta. Tehát
akkor is nagyon is volt. A dopingolás is volt rendesen, és hogyha valakit dopingoláson kaptak, azt egy életre eltiltották az olimpiai játékoktól. Ezt az okorban is írva.
Mi voltak a dopingszerek?
Stimulásokat használtak, különböző főzeteket, amit mai mondjuk inkább kábítószernek mondanánk, és mondjuk előszeretettel dopingolták a lovakat például, úgyhogy a lovakat a fogadhajtó versenyek előtt megvizsgálta az akkori állatorv, vagy doping ellenőr mondjuk így, és hát nyilván lehetett látni a bőrén, a szemén, tehát azért vannak jelei a stimulásnak, és nem engedték indulni, hogyha az állatot úgy találták, hogy dopingszer kapott. De az embert ugyanígy megvizsgálták, úgyhogy nagyon is volt dopingolás is, és doping ellenőrzés is.
Melyek azok a sportágak, amikre mondjuk Magyarországon egyáltalán nem jellemző a dopingolás? Ugye itt a sapkózás felmerült, tehát az ember gondolat...
Nincs ilyen sportág. Én azt gondolom, hogy nincs olyan sportág, amire a dopingolás nem lehet jellemző. Két dolog az, ami igazán meghatározó, hogy dopingérzékenyé válik egy sportág. Az egyik az, hogy lehet a teljesítményt fokozni benne. Most nyilvánvalóan minden sportágban valamilyen módon, lásd a sakk, tehát a szellemi teljesítményt is lehet fokozni, ha az ember akarja. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ami meghatározza, hogy dopingérzékenyé válik, az, hogy mennyi a pénz benne. És ez nagyon jól mérhető, hogy vannak olyan sportágok, amik korábban kisebb prémiumokkal, kevesebb rajtpénzzel, vagy egyáltalán nem volt benne rajtpénz, és hát kevésbé voltak dopingérzékenyek, úszás például. Az Eindhoveni EB-nél robbant ugye a nagy bomba, hogy egyértelművé vált, hogy hát itt nagyon kemény, és pillanatnyilag is az IGF, amit ott egymás fejéhez vágtak a sportolók, az ma is még a kimutathatatlan kategóriába tartozik, de hát ott vált az világ számára nagyon is világossá, hogy bizony kőkeményen zajlik a dopingolás, de hát elképesztő pénzdíjak kezdenek most már ott is megjelenni.
Hogy kérdezek rá?
Nem a fociról beszélek, de a fociban is van dopping bőven.
A vízilabdát.
Egy magyar úszó jó vagy van.
Hát most nem annyira a magyar
viszonyokról.
Most nem annyira a magyar viszonyokról beszélek. Magyarországon erről vagy nem nagyon szoktunk beszélni, hogy ki mennyit keres, de mondjuk, de nemzetközi szinten egészen biztosan.
A magyar vízilabdában volt doping mostanában? Tehát mert én arról nem hallottam, és valahogy a Faragó Tamásnak is feltettem ezt a kérdést, mert de ő azt mondta, hogy nincs. Tehát a vízilabdázókkal.
Volt doping ugye a magyar vízilabdának, nem mostanában volt, hanem korábban volt.
10 évvel ezelőtt? Tehát, hogy körülbelül?
2000-ben Benedek Tibornak.
Igen, tehát nem titok, hogy a Benedek Tibornak volt egy ilyen ügye, de mondjuk más országok vízilabdázóinak is voltak már a doping ügyei, tehát ez csak, ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem kizárt, hogy a doping az benne van a vízilabdában, de picit más a csapatsportág. Azért az egész, tehát ott a teljesítményfokozás is más, tehát az egyéni sportágokban a teljesítményfokozás nem ugyanaz, mint egy csapat sportágban. Tehát nem kizárt, nem lehetetlen, de azt gondolom, hogy azért oda az csak úgy önmagában dopingszerrel kevés. Ettől egy csapat nem fog taktikusabb, vagy okosabb, vagy jól játszani.
Ügyességet elég nehéz dopingolni.
Hát mondjuk izomerőt lehet nagyon, ügyességet nem, nyilván állóképességet és izomerőt lehet fejleszteni jelentősen. Koncentrációképességet ugye sakkban.
És akkor asztali tenisznél is előfordult a teniszben?
Ez egy jó kérdés, asztali teniszben is előfordult. Érdekes, hogy ezekben a sportágokban inkább, ami ma sok pozitív esetet okoz, az a drogok. És ebben az a szomorú, hogy mondjuk light drogok, marihuána például, kokain, most nem Magyarországról beszélek, hanem nemzetközi szinten, de Magyarországon is volt pozitív eset, olyan sportágból, hogy az ember meglepődött, vagy nem várta, vagy biztos, hogy vagy feltételezhető, nem azért szedte, hogy ettől jobban, nem tudom, én röplabdázom, asztali teniszezzem, vagy bármi más csináljon. De egyébként ez nagyon benne van a sportban, de hát tiltólistán vannak a drogok is, és a kábítószerek is, úgyhogy ettől még a minta pozitív lesz.
Jó, további kérdés?
Megkérdez, hogyha végül is az orvosok által történik ez a dopingolás, hogy a visszacsatolás, hogy azokat elkapni, akik ezt igazából is elősegítik.
Teljesen egyetértek, erre próbáltam utalni az elején is, hogy én nem, amikor arról beszélgettünk, hogy egy életre eltiltani a sportolót, tehát lehet, de mindig a sportoló kapja a büntetést. Sokkal fontosabb kérdés lenne az, hogy, hogy tényleg azokat, mert valaki beszerzi, valaki terjeszti, valaki méri, beadja, stb. Erre nem nagyon volt még kezdeményezés Magyarországon, hogy ezt bárki vizsgálta volna.
Olyan, mint a kábítószernek a fogyasztóját, vagy a terjesztőjét büntetem, ugye? Tehát ez ugyanaz, hogy aki felhasználja a dopingot, vagy...
Így van, ez a jövő.
De hát gondolom az sem véletlen, hogy amikor voltak az athéni problémák, hogy utána a sportvezetés egy szintnél megállt, és nem ment tovább keresni.
Hát ugye ez is... nincs információm, hogy ez akkor hogy zajlott, én akkor nem voltam ebben a dologban benne, de hát...
Ez jelenleg is úgy van, hogy ha bebizonyosodik, hogy az edző benne volt, akkor eltiltást kap.
Igen, csak ritkán szokott bebizonyosodni.
Tehát
tegyük azért hozzá, hogy most volt néhány pozitív esetünk Magyarországon is, most annélkül, hogy itt nagyon sportákat mondanék, teljesen minden, de hát amikor pozitív lett, akkor kiderült, hogy még klubja sem nagyon van az illetőnek, és nem is tudom, valahol az árokparton edzett, mert soha nem látta senki, és nem tudják, hogy ki az, és nem nagyon lehetett összefüggésbe hozni. Legalábbis a mi számunkra ez nem derült ki. Most nyilvánvalóan, hogyha egy komoly vizsgálat lezajlik, akkor ezeket valószínűleg fel lehet egyébként tárni. De a közvélemény számára, és mi is csak annyit tudtunk, hogy a sportolót megtaláltuk, mert a szervezetéből kimutattuk, de ugye a fegyelmi eljárás az nem a mi hatáskörünk, hogy az hogy zajlik, és mit mutatnak, és kivel hozzák összefüggésbe, ez nem a mi hatáskörünk.
Nekem egy-két kérdésem. Az egyik az, hogy amikor dopingoltatják a versenyzőt. Az egyik, hogy tudják, hogy úgyis le fog bukni, vagy bíznak abban, hogy kiürül addigra a szervezetéből a dolog?
Bíznak abban, hogy kiürül abban. Tehát ma azért a dopinggal megbukni, tehát ugye lehet számítani arra, hogy például egy olimpián lesz doping ellenőrzés. Tehát mi az, ami mégis megcsinálják. És egyébként nem lehet nagyon kevés pozitív eset, vagy viszonylag kevés pozitív eset van az olimpián, mert azért arra készülnek, azt a tiszteletben illik tartani, mert ott biztos lesz eszméletlen mennyiségű, mint a vétel. Olyan szert szed, amiről azt gondolja, hogy nem lehet kimutatni, de a labor már ki tudja mutatni. Ez volt most a Tour de France-on a 4 szera pozitívval, hogy azt gondolta, hogy ezt még nem. Erre mondom én azt, hogy ami az interneten beszerezhető és megjelenik, azt meg ki tudják mutatni. Tehát a sokkal nagyobb kihívás azok a szerek, amikről még nem sejtjük, tudjuk, látjuk. Sokszor van, hogy a labor látja, hogy valami van, de nem tudja megfogni, nem tudja analizáltatni, kimutatni. Tehát ma már ez nem orvosi kérdés, ma már ez jogi kérdés. Van bizonyíték, vagy nincs? Tehát ez úgyis el fog jutni a lozánni sportdöntőbíróság elé, mert amíg nincs probléma, addig ugye a negatívokkal senki nem foglalkozik, a pozitív eset az biztos, hogy a legfelsőbb bíróságokig fog eljutni. Tehát ezt ma be kell bizonyítani. Tehát azt gondolja, hogy ezt még nem tudja kimutatni, és mégis azt gondolja, hogy ki fog örülni, de nem, erre mondom azt, hogy még így sem tudják, pedig ezeket nagyon komolyan vizsgálják a sportolónak a szervezetét, hogy hogyan reagál rá, de történik vele valami, megfázik, belázasodik, kevés folyadékot kap, túl sok folyadékot kap, elviszi valahol edzőtáborról, hogy megy a hasa például, tehát megváltozik a környezete, a szervezetének a különböző paramétere, és egyszerűen nem örül ki, megjelenik, kumulálódik a szervezetben ott a pozitív eredmény. Tehát azt gondolja, hogy ki örül, de nem örül ki. És a harmadik lehetőség pedig az, hogy szennyeződik olyan szerrel, amit már ki tudnak mutatni. Ugyanis ezek a, hát azért nagy csodaszerek nincsenek, tehát anabolikus szteroidot használnak, legfeljebb olyan anabolikus szteroidot, aminek még az összetétele nem ismert. Igen ám, de annak van egy bomlás terméke. És egyszer csak eljut oda, hogy mondjuk tesztoszteronnál bomlik, vagy valamilyen olyan metabolitná, ami viszont már könnyedén kimutatható. Például az olimpia előtt mondjuk a bulgár súlyemelő válogatott teljes egészében megbukott. Biztos, hogy valami ilyesmiről van szó, hogy azt gondolták, hogy még nem, vagy már ürül, vagy nem tudják kimutatni, vagy egyszerűen a bomlás termék megjelent, és ott volt, és az viszont könnyedén kimutatható volt. Nagyon nehéz ezt egyébként kiszámolni és jól belőni.
A másik, hogy sírövészetben sokat nézzük így barátokkal is, hogy az egyik esetben jó állóképesség, a lövészethez viszont pont a koncentráció, hogy ott miért érdemes dopingolni, mert elvileg kioltja egymást a gyorsaság Tehát, hogy ott...
Sílövészet ez egy nagyon dopingérzékeny sportág EPO szempontjából, tehát hogy nagyon sok levegő kell hozzá, nagyon sok oxigén kell hozzá, nagyon komoly állóképesség kell hozzá, ezeket mind lehet az EPO-val fejleszteni, tehát mondjuk az egyes számú doping szere, mint a kerékpárnál az EPO.
És hogy egyes országokból sok versenyző megbukik, az mitől? Tehát ezt tényleg figyeltem, hogy...
Hát múlik azon, hogy milyen szereket használnak, mennyi pénz van arra, vagy mennyit költenek arra, tehát hogy mondjuk tehát olyan ország, mondjuk az USA-ban, ahol mint a Balkolabor annak idején kiderül, igen, hogy egy komplett labor van, ami új fejlesztéssel dolgozik, azokat nehéz megbuktatni. Aki beszerzi valahonnan, azokat könnyen. Számít az, hogy milyen a doping ellenőri, tehát a szervezet hogyan működik, hányszor van doping ellenőrzés, hányszor van előre be nem jelentett vizsgálat, megtalálják-e a sportolót mondjuk bejelentés nélkül, ezek nagyon fontosak, és nagyon számítanak, és valóban ebben sincs esélyegyenlőség, mert nyilván Nigériában nem olyan könnyű megtalálni, igen, Ugandában vagy bárhol a sportolót, valószínűleg szervezet sem nagyon van, aki ezzel foglalkozzon, vagy Jamaikában.
Számomra nagyon szimpatikus volt az, amikor a valamelyik német televízió bejelentette, hogy ő nem hajlandó közvetíteni a különböző kerékpárversenyeket, mert ő azért nem hajlandó milliókat fizetni, hogy olyan embereknek a teljesítményét mutassa, aki dopingszereket használ. Tehát gondolom így fölülről azért lehetne erősebb ráhatást kelteni, de hát ez a fábóvasztalik a
valós. Bocsánat, azt tegyük, hogy amikor bejelentett ez a német televízió, akkor előtte valónap bukott meg a T-Mobile csapat, a német csapat, és utána valónappal. Nyilván nincs a kettő között összefüggés, de mégis.
Hát igen, tehát ezek már olyan magaslatok, amiben mi innen nem biztos, hogy belelátunk, hogy a sportközgazdászokkal szívesen összefogunk, és hogyha mondjuk ezt valóban komolyan gondolnák a szponzorok, és kivonulnának, vagy mondjuk tényleg mondjuk egy példát kapnánk, hogy mondjuk a Tour de France most nem közvetítenék egy évig, mert akkor lehet, hogy ennek azért lenne valami visszatartó
ereje. Hát, pont ezután.
Magyarországon is most van erre egy kezdeményezés, szponzor cégek tartanak most egy kongresszust, ahol engem meghívtak, hogy beszéljünk erről a dologról, hogy mit lehetne itt tenni, hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog alakulni, de ez azt mondom, pénzre csak pénzzel lehet hatni, vagy pénz megvonással, hogyha ez működőképes, akkor ennek talán lehet valamilyen visszatartó ereje.
És nekem egy utolsó kérdés, mert tudom, hogy időben annyi, hogy a doping liberál azt mondják, hogy engedjék a dopingot, van egy ilyen vonal, amik ezt hallja. Úgyis mindenki dopingol, minden sportoló, akkor megméve lehessen, és akkor úgyis akkor a pekesebb buki. Tehát, hogy igazságosabb lenne, hogy mindenkinek engednék.
Ezen már az előbb itten elfilozofáltunk, hogy lehet, tehát ez semmi nem tiltja, hogy ez ne így legyen. Én nem értek ezzel egyet, de ettől még, ha ez így lesz, vagy ez egyfajta, mondjuk így népakarat, hogy legyen így, legyen így.
Aha. Na akkor az utolsó kérdés.
Nekem lenne a másik oldalát olyan szempontból, hogy talán vannak ártatlan sportolók, tételezzük, hogy van ártatlan sportolók. Ez az egész doping, ez nagyon megnehezíti már az életét is. Tehát mi az, ami egy olyan sportoló, aki határozta, hogy ő nem óhaj dopingolni, de ugye ez kevés, mert ha valami teszik, akkor sok ebre teszik aznap reggel, vagy valami. Tehát mi az a sok minden, gondolom. Mi az a sok minden, amire figyelni kell neki, hogy
ebre tehet, azzal nem lesz baja. Tehát ez is a legenda
része. De most tetszik egy példa.
Nem, ez azért nagyon jó, mert a táplálék kiegészítőkről is ugye rémségeket mondunk, és mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy nagyon vigyázni. Bevizsgálatlanok, nem kell doping szempontjából vizsgálni Magyarországon, de az Európai Unióban sem a táplálék kiegészítőket, tehát könnyen belefuthat az ember abba, hogy valami olyat szed, amiben mondjuk jó hiszeműen, de mégis benne van a...
Influenzát nem kezelheti akármilyen gyógyszerrel, ugye?
Legenda.
Ez legenda?
Hát milyen olyan szer van, ami tiltólistán van, és mondjuk a gyógyászat is használja? Hát anabolikus szteroidot egy felnőtt egészséges szervezetnek felesleges adni, hiszen anabolikus szteroidot azt nem lehet, hogy a Auschwitzba, a koncentrációs táborok, amikor felszabadították és szörnyű fizikai állapotban találtak embereket, akkor jöhet meg az anabolikus szteroid, ami egy csodaszer volt, hiszen ezeknek az embereknek lehetett a testét újra felépíteni, roborálni és megerősíteni, és képesek voltak fizikailag túlélni ezeket a szörnyűségeket.
Ja, de az más, azok betegek voltak.
Na de erről beszélek, tehát hol van ma olyan senyvett fizikai állapotban egy 20 éves egészséges sportoló, aki sportol, sportoló, és minden körülménye adott ahhoz, hogy normális, egészséges életet éljen, hogy anabolikus szteroidra van szüksége. Nincs ilyen. Miért kell EPO készítményt adni egy sportolónak, hogyha normális EPO termelése van? Tehát nem veselégtelen
sportoló. Tehát ez egy hogy neki vigyázni kell?
Vigyáznia kell. Legfőképpen arra kell vigyáznia, hogy egyedül a szteroidok, tehát nem az anabolikus, hanem a glukokortikoszteroidok, de ma már azok is csak úgy vannak rajta a listán, hogyha ilyet kap, akkor be kell jelentenie, miért kap ilyet, mert megsérül, és kap az ízületében mondjuk egy diprofosz injekciót, ami egy ilyen tartalmú injekciót szeretik adni a sportsebészek. Semmi probléma, be kell jelenteni. Problémát tud okozni egyes vérnyomás csökkentőkben egy ilyen ritmus szabályzó hatóanyag, egy bétablokkolónak hívják, egyes sportágokban, íjászatban, lövészetben, nem is az összesben. Be kell jelenteni. A vízhajtó az egyetlen, amit butaságból be tudnak úgy szedni, hogy fogyaszt, meg ja Istenem, most le kell adjak 4-5 kérdést. Ne szedje be! Tudjon róla! De milyen olyan gyógyszer van még, amivel vigyázni kell? Az összes többi olyan, és itt van a legenda, hogy elmegy és azt mondja, hogy de a táplálék kiegészítő. Az a táplálék kiegészítő, ami növényi alapú, ezt így szokták hirdetni, hogy növényi alapú, legális, és aztán persze ott van benne az anabolikus szteroid. Az nem fogja lerövidíteni azt az időt, hogy belőle, nem tudom én, egy súlyemelő legyen. Tehát azt, itt a probléma, hogy azt hiszik a srácok, hogyha beveszem az anabolikus szteroidot, akkor 3 hét múlva olimpiai bajnok lesz belőle. Nem lesz. Tehát se a munkát, se a tehetséget nem lehet kihagyni. Tehát amikor azt hirdetik, hogy ez növényi alapú és tök legális, ezt el kell felejteni. Ha növényi alapú, akkor nem fogja azt a hatást kiváltani, amit ő szeretne elérni. Az arra jó a növényi alapú tesztoszteron booster, így hívják, hogy ne menjen el a kedve az edzéstől. Tehát semmi más.
Ez csak onnan jön, hogy a lebukott sportolók hogy próbálnak védekezni.
Igen, tehát hogy én azt mondom, kérdezzen, 1 millió lehetősége van kérdezni, honlapok vannak, telefonszámok vannak, mindenféle kiadványok vannak, ahol ez benne van, megnézhetik, sokszor hívnak. Volt olyan, hogy azt mondta, hogy itt állok a patikába, meg vagyok fázva, megvehetem ezt? Hívjon! Volt olyan, hogy az orvos hívott fel, és azt mondta, hogy itt a delikvens, ezt és ezt látom rajta, ezt meg ezt szeretném neki adni, adhatok? Adja! De nem ezek szoktak megbukni. Ezek nem buknak meg. Az, aki megbukott, még sose hívott föl előtte.
Jó, hát köszönöm szépen. Letett az 1 óra, talán még egy kicsit több is volt. A hanganyag az körülbelül 1-2 nap alatt a honlapomról letölthető lesz, és 1 hónap múlva pedig az emberi agy fejlődése és működésének határai lesz a téma, úgyhogy sok szeretettel várjuk mindenkit, és köszönöm szépen, hogy eljöttél.